Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, Jeremiás próféta könyvének negyedik részéből. Jeremiás próféta könyvének negyedik részében a 11. verstől így olvassuk Isten írott igéjét. Abban az időben azt mondják e népnek és Jeruzsálemnek: szárasztó szél jő a magas helyekről a pusztában, az én népem leányának útján. Nem szóráshoz és nem tisztításhoz való. Elős szél jő onnan rejám is, azért hát ítéletet mondok ellenük. Ímé, úgy jő fel, mint a felleg, és szekerei olyanok, mint a szélvész, lovai gyorsabbak a saskesejüknél. Jaj nékünk, mert elvesztünk. Jeruzsálem, Jeruzsálem, tisztítsd meg szívedet a gonoszságtól, hogy megtartassál. Meddig maradnak még te benned bűnös gondolataid? Mert hírmondó szava hangzik Dán felől, és Efraim hegyéről vészhirdető. Mondjátok meg a nemzeteknek: nosza, hirdessétek Jeruzsálem ellen, őrizők jönnek messze földről, és kiáltoznak Júda városai ellen. Mint a mezőnek őrzői, úgy lesznek ellene körös körül, mert dacoskodott velem, mondja az Úr. A te magad viselete és a te cselekedeteid szerezték ezeket néked. Ez a te gonoszságod bizony keserű, bizony egész a szívedig hatott. Ó, én belsőm, ó, én belsőm! Aléldozom, ó, én szívemnek rekeszei! Háborog a szívem, nem hallgathatok, hiszen hallottad én lelkem a kürt szavát, a harci riadót. Vészre vészt jelentenek. Bizony elpusztul az egész föld, nagy hamarsággal elpusztulnak az én sátraim, kárpityaim egy pillantás alatt. Meddig látok még hadizászlót, és hallom a kürt szavát? Bizony bolond az én népem, engem nem ismernek, balgatak fiak ők, és nem értelmesek, bölcsek ők a gonoszra, jót cselekedni pedig tudatlanok. Nézek a földre, de íme kietlen és puszta, és az égre, de nincs világossága. Nézek a hegyekre is, íme reszketnek, és a halmokra, de mind ingadoznak. Nézek, és íme egy ember sincsen, és az ég madarai is mind elmenekültek. Nézek, és íme a bő termőföld pusztává lőn, minden városa összeomlott az Úr előtt, az ő haragjának tüze előtt. Bizony ezt mondja az Úr, pusztasággá lesz az egész ország, de nem vetem végét. Azért gyászol a föld, és homályosodik el odafenn az ég, mert szóltam, határoztam, és meg nem bánom, és el nem térek attól. A lovasoknak és kézíveseknek kiáltozása elől elfut minden város, elrejtőznek a sűrűségekbe, fölmásznak a sziklákra. Minden város elhagyatottá lesz, és egyetlen ember sem lakik azokban. És te, elpusztult, mit cselekszel akkor? Ha bíborba öltözöl, ha arany köszöntjükkel ékesíted magad, s festékkel mázolod is ki szemeidet, hiába szépítgeted magadat, megvetnek téged a szeretőid, életedre törnek. Mert mintha vajudó asszony szavát hallanám, mintha először szülőnek sikoltozását, olyan Sion leányának a hangja: nyög, csapkodja kezeit, jaj nékem, mert roskadozik lelkem a gyilkosok előtt. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most gyertek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, aki ma is összegyűjtöttél bennünket. Dicsőítünk téged, aki magad vagy az út, az igazság és az élet. Köszönjük, hogy te vagy az, aki elvezetsz bennünket az atyához. Te vagy az, aki az igazságtalanság, a hamisság, a hazugság világában az igazságot mondod nekünk. És te vagy az, aki a halál által uralt világban az életet adod nekünk, a boldog, teljes földi és örök életet is. Dicsőítjük most a te szent nevedet, aki golgotai kereszthaláloddal szerezted meg ezeket minékünk, és mint feltámadott Úr, részesítesz is ezekben bennünket. Kérünk téged arra, hogy most is szólj hozzánk a te igéden keresztül, és áld meg a mi Isten tiszteletünket. Áld meg bennünket azzal, hogy itt vagy közöttünk, hogy magadra irányítod a figyelmünket. Áldj meg bennünket azzal, hogy hitet és bizalmat adsz a szívünkbe irántad, és a te drága szavad és üzeneted iránt. Áldj meg minket azzal, hogy bölcsességet adsz a szívünkbe, hogy érthessük a te gondolataidat. Köszönjük most néked azt, hogy az elmúlt napokban is te oltalmaztál és őriztél minket. Köszönjük néked, hogy örömöket is adtál, és most az örömeink miatt jövünk ide hálaadással hozzád. Köszönjük, hogyha könnyeinkkel jöhetünk hozzád a fájdalmaink, a szomorúságaink véget. Kérünk, hogy vigasztalj meg bennünket a te akaratod szerint. Köszönjük, hogy most mindenek szemei te reád nézhetnek. Dicsőség örökkévaló fejedre. Amen. Énekeljük testvérek ige hirdetésre készülve a 155. énekünket. A 155. dicséretünket, ami így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünkig, imádásodra jöttünk. Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumából olvassuk, Máté evangéliumának 16. részéből. A 22. és 23. versben ezt olvassuk. És Péter, előfogván őt, kezdé feddeni, mondván, mentsen Isten Uram, nem eshetik ez meg te véled. Ő pedig megfordulván mondta Péternek, távozz tőlem, Sátán, bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberek dolgaira. Kedves testvérek, amint tudjuk, hazánk az Európai Uniós csatlakozásnak a küszöbén áll. Mielőtt azonban arról döntünk, hogy átlépjük ezt a küszöböt, érdemes elgondolkoznunk. Az okos ember nem lép át egyetlen küszöböt sem meggondolatlanul. Nekünk magyaroknak, közelebbről református magyaroknak, gondolkodnunk kell arról, hogy mi vár reánk, családjainkra, az egyházunkra, a népünkre, a küszöb túloldalán. Tudjuk azt, hogy késő bánat, ebb gondolat. Most aki közülünk figyelemmel kíséri az eseményeket, és biztos, hogy mindjárt ezt tesszük, az tudja, hogy bizonyos érdekcsoportok óriási propagandát fejtenek ki a médiában, annak érdekében, hogy népünket átkényszerítsék az EU küszöbén. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy nem kevés azoknak a mértékadó politikusoknak és gazdasági szakértőknek a száma, akik az adott feltételek mellett nem látják elérkezettnek az időt a belépésre. Ahhoz én nem kívánok hozzászólni, hogy a küszöb túloldalán milyen gazdasági és politikai viszonyok várnak ránk. Amiről viszont beszélnem kell, mert ez bizonyos értelemben az én őrállói, prófétai tisztemből is ered, azok a küszöb túloldalán található vallási viszonyok. Szeretném, ha a döntésünk során nem csak a politikai és gazdasági szempontokat fontolnánk meg, hanem a vallási szempontokat is. Szeretném, hogyha a mostani istentiszteletünkön átgondolnánk egy kicsit az Európai Uniónak a vallási helyzetét. Fontos ez a kérdés? Fontos ez a kérdés? Hívő emberként, testvérek, azt kell, hogy mondjuk, hogy a legfontosabb kérdés ez. Nem a politikai kérdések és a gazdasági kérdések a legfontosabbak, hanem a lelki kérdések. A lelki kérdések. Már az Úr Jézus Krisztus, amikor Péter azt mondta neki, hogy Uram, dehogy feszíthetnek téged keresztre. Már nagyon határozottan intette őt az Úr Jézus. És azt mondta neki, távozz tőlem, Sátán, mert te nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem csak az ember dolgaira. Te csak földi síkon gondolkozol, csak horizontális síkon gondolkozol, és az Istenre nem nézel, és neked az ő szempontjai nem szempontok, és ezzel bántasz engem. Mi is bántjuk, testvérek, az Urat, hogyha nem fontoljuk meg a dolgokat, a földi dolgokat az örökké valóság szempontja alatt. Kell, hogy a lelki helyzetképet, ami ott az európai társadalomban uralkodik, valamelyest szemügyre vegyük. A rádióban és a tévében állandóan csak azt lehet hallani, hogy az embereknek majd mennyivel jobb lesz ott anyagilag, mennyivel több pénz lesz a pénztárcájukban. Mindig csak ezekről a materiális kérdésekről lehet hallani. De minket elsősorban, ha hívő emberek vagyunk, elsősorban nem az érdekel, hogy milyen jóléti fokozatra fogunk fölemelkedni, meg hogy a szociális biztonságunk hogy alakul, és mint alakul. Hanem újra mondom, az érdekel bennünket, hogy milyen lelki viszonyok, vallási viszonyok várnak ott rájánk a küszöb túloldalán. Nagyon jól tudjuk, hogy nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az élete, ahogy az Úr Jézus mondta. Fontos kérdés, nekünk a legfontosabb kérdés, hogy mi vár ott minket lelki, szellemi, vallási síkon. Először, testvérek, néhány gondolatot hadd mondjak a nyugati társadalomról. Nem vagyok egy ilyen társadalom elemző ember, de azért néhány gondolatot hadd fogalmazzak meg itt. Sokan azt hiszik, hogy a nyugati társadalom az egy keresztény társadalom. Átlépünk a küszöbön, és ott vár minket a keresztény Európa. Testvérek, ez már rég nem így van. Aki még ebben a naív hitbe él, azt szeretném kiábrándítani ebből. A szó bibliai értelmében Európa nem keresztjén. Nem keresztjén. Az európai kultúra a mai elemzői szerint inkább kereszténység utáni Európáról kell beszélni. Az ott élő népek, akármelyik népre gondolunk, gyakorlatilag általában véve úgy mondják ezt, hogy szekularizálódtak. Elszakadtak a bibliai kereszténységnek a tanaitól és erkölcsi nézeteitől is. Elvilágiasodtak. Olykor még valami furcsa megszokásból úgy cselekszenek, mintha keresztjének lennének. Vannak még ilyen beidegződéseik, és ez nem baj, de gyakorlatilag a kereszténység éltető forrásától, Jézus Krisztustól, az ő szent igéjétől, a Bibliától, a Bibliában adott erkölcsi törvényektől, ezektől elszakadtak ezek a tömegek. Az európai népek gondolkodásának és magatartásának alapját most az ateizmus szolgáltatja. Az ateizmusra épülnek a francia felvilágosodásnak az eszméi, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség gondolatai, melyek most a liberalizmusnak az ideológiájában öltenek testet. Mindezek következménye Nyugat-Európában a relativizmus, az, hogy minden viszonylagos és nincs egy igazság, egy abszolút végső igazság, vagy ha van is, nem megismerhető. Materializmust lehet látni mindenhol, az anyagiasság uralja az emberek fejét, szívét, életét, és talán még egy a hedonizmus, az élvezett hajhászás. Mindenben csak azt keressük, ami nekünk jó és élvezetet nyújt, ha csak egy rövid időre is. Szeretném tehát, testvérek, kiábrándítani tényleg azokat, akik azt gondolják, hogy az Európai Unióban vár minket a valódi kereszténység, és végre a keresztény Európához csatlakozhatunk. Néhány példa, testvérek, ami még inkább egy keményebb kijelentésre jogosít fel bennünket. A külföldi sajtóból megtudhattuk azt, hogy abba a 105 tagú konventbe, amely az Európai Unió alkotmányán dolgozik, és amelynek az elnöke, bizonyos Valéry Giscard d'Estaing, francia államelnök, nyugalmazott államelnök. Nos, ebbe a 105 tagú konventben nem hívtak be semmiféle egyházi képviselőt. A készülő alkotmányba az Isten nevének a bevételét, és az ember Isten előtti felelősségének a megemlítését Belgium és Franciaország egyelőre megakadályozta. Tudhatjuk, hogy van néhány politikus, egy német alkotmánybíró, vagy az Európai Unió Parlament helyettes elnöke, akik szót emeltek annak érdekében, hogy Isten neve és az ember Isten előtti felelőssége mégis belekerüljön az alkotmányba, de kétséges, hogy sikere jár a törekvésük. Roppant kétséges. Mondhatjuk, testvérek, azt, hogy az Európai Unió nem csak hogy kereszténység utáni, hanem úgy tűnik, hogy keresztjén ellenes. A bibliai kereszténység ellen fordul inkább, mint hogy mellette kiálljon. 2002-ben az Európai Uniónak a parlamentje megvádolta a keresztény egyházakat azzal, hogy beleavatkoznak az Európai Unió életébe, társadalmi életébe. Maradjanak meg az egyház falai, az egyházak a falakon belül. Az ugyanaz, mint amit mi hallottunk a diktatúrában. Nem szabad kimenni a társadalomba és ott szólni egy szót sem. Ugyanazt halljuk onnan most, amit itt hallgattunk. 2 évvel ezelőtt az Európai Unió egy iránymutatást adott ki a diszkrimináció ellenes törvények tekintetében. És ezt megvizsgálta egy, ezt az útmutatást megvizsgálta egy angol főbíró, és arra következtetésre jutott, hogy ennek az alapiratnak, vagy iránymutatásnak az értelmében a Biblia terjesztését is gyakorlatilag le lehet állítani. Mert az is, hogy terjesztjük a Bibliát, diszkriminációnak fog bizonyulni, és büntetést vonhat maga után. A törvényi iránymutatás, amit kiadtak, még erre is lehetőséget ad. Nem követeli meg, de lehetőséget nyújt erre. Az Európai Unió, testvérek, mondom, nem csak hogy kereszténység utáni, hanem úgy tűnik, hogy keresztjén ellenes. Persze kérdezheti valaki, hogy na akkor mi kell nekik tulajdonképpen? Ezt is megfogalmazták. Nemrégiben volt egy konferencia Bécsben, ahol az Európai Bizottság elnökének, Romano Prodinak a főtanácsadója, egyik főtanácsadója, egy bizonyos Michael Wenninger, osztrák úr. Nos, ez a bécsi konferencián kifejtette azt, hogy az Európai Unió brüsszeli illetékesei szerint Európának spiritualitásra van szüksége. Spiritualitásra. És kérte azon a konferencián a jelenlévő egyházaknak, az európai egyházaknak a képviselőit, hogy mozdítsák el, hogy az Európai Uniónak spiritualitása legyen. A spiritualitás, testvérek, az valami körülhatárolhatatlan vallásos közhangulat, valami állandóan változó vallásos érzésvilág, valami vallásos atmoszféra, amit tulajdonképpen úgy hiszik, hogy minden ember, aki valamilyen vallást gyakorol, akár keresztény, akár mohamedán, akár hindu vagy buddhista, mindenki egyaránt átél és érez. Ez a spiritualitás az, ami úgy szerintük összeköti az összes vallást egymással. Tehát ez a spiritualitás nem valami olyasmi, ami egy vallásnak, akár a hinduizmusnak, vagy akár a kereszténységnek a szent iratához kötődik, vagy a dogmákhoz kötődik, hanem ez egy ilyen meghatározhatatlan lelkiség. Egy ilyen vallásos közhangulat, közérzés. A brüsszeli emberek szerint Európának nem a kereszténység kell, hanem spiritualitás kell. Ez némi kis különbség, mert a kereszténységnek van lelki vonzata és lelki tapasztalatokat előidéz, de azért a mi lelki tapasztalaink enyhén szólva mások, mint mondjuk egy hinduistáé vagy egy buddhistáé. Úgy tűnik, hogy Brüsszelben már túl vannak a kereszténységen, a bibliai értelembe vett kereszténységen. Ez nem kell ott. A nyugati társadalom után, testvérek, amelybe tehát inkább kezd előtérbe torulni az én szerény megítélésem szerint a keresztjén ellenesség, a bibliai, újra ezt hangsúlyozom, mert mindjárt meg fogjuk érteni, nagy különbség van kereszténység és kereszténység között. A bibliai kereszténység ellenesség kezd előtérbe torulni ott. Nézzük most, testvérek, a másik dolgot, amiről szeretnék beszélni, a nyugati kereszténységet. A nyugati kereszténységet. Kedves testvérek, kezdjük mindjárt ugye a protestantizmussal. A protestáns egyházak közül ott nyugaton a legjelentősebbek az evangélikusok, a reformátusok és az anglikánok. Nos, ezekben a protestáns egyházakban, testvérek, egy sajátos kettősség figyelhető meg. Egyrészt él ezekben a protestáns egyházakban egy hitvallásos, biblikus vonal. De ezekben az egyházakban él egy másik vonal is. Az nevezzük úgy, hogy a liberális vagy hitetlen embereknek a vonala. És azt kell mondani, hogy ez az utóbbi vonal, ez a liberális vonal, ez van túlsúlyban, létszámbeli fölényben is, és ráadásul ezek az emberek vannak az egyház kormányzói pozíciókban is. Tehát ők irányítják ezeknek a nagy protestáns egyházaknak az életét. Természetesen egy kicsit most elnagyoltan beszélek, de a lényeg az ez. Kedves testvérek, Németországban ott van például a nagy luteránus egyház. Körülbelül 27 millió tagja van, papíron. Ebben az egyházban kézzelfogható feszültség van, most már lehet mondani évek vagy évtizedek óta, a liberális erők és a biblikus hitvallásos erők között. Óriási feszültség van. Feszültséget az okozza, hogy a tartományi egyházaknak a liberális kormányzatai olyan tanításokat, meg egyházi szertartásokat hoztak elő, és tettek hivatalossá, amelyek ellentétben vannak a Bibliával és a hitvallásos iratokkal. Például Németországban Berlin-Brandenburg egyháztartomány, Pfalz, Hessen-Nassau, Észak-Elbia, Rheinland tartományi egyházak zsinatai megengedték, hogy az oda tartozó egyházak, egyházközösségek homo és leszbikus párokat a templomokban megáldjanak. Természetesen a biblikus hitvallásos vonal szembeáll ezekkel a törekvésekkel, de úgy tűnik, hogy nem sok sikerrel. A feszültség olyan fokú abban az egyházban, hogy fenyegeti őket már évek óta az egyház szakadás veszélye. Közben egyébként a luteránus egyházból Németországba százezrek lépnek hivatalosan. És lehet mondanunk most, hogy ami Németországban van, az más európai országokban is hasonlóképpen működik. Olyan protestantizmus felé megyünk, amelyik liberális többségből áll, és amelyiknek a vezetői azok liberális emberek. Néhány dolgot hadd mondjak még itt el az egyik testvérünknek a megállapításait idézem, aki évek óta, illetve évtizedek óta ott él kint. Ezeknek a protestáns egyházaknak a liberalizmusa kézzelfogható a dogmatikai igazságoknak és az erkölcsi, bibliai erkölcsi törvényeknek a föladásában. Liberális teológia, testvérek, föladja a teremtést, bibliai teremtést, nincs teremtés, föladják az Isten személyes igényét minden emberre, kétségbe vonták a 10 parancsolatnak az alapvető érvényességét, az egyházak. Kétségbe vonták Jézus Krisztus szűztőszületését, természetesen a halálának a megváltó voltát. Kétségbe vonták az ő feltámadását, a visszajövetelét, az utolsó ítéletet, a világ újjáteremtését, a sátán létezését, a kárhozat létét. A liberális teológia, testvérek, egyetlen egy dogmatikai igazságot, amit a biblikus reformátori hit irány képviselt, egyetlen ilyen dogmatikai igazságot se hagy életben. És furcsa módon nem hagy életben, mert annyira nem olyan bolondok, hogy elsöpörnék őket, és kidobnák őket, hanem teljesen átértelmezik őket. Teljesen átértel. Vallják ők csak egy más értelemben, mi, hogy ezt mi megszoktuk, hogy így mondjam. És aztán ott van a testvérek, a liberalizmusnak a következményei. Ha valaki feladja a dogmatikai igazságokat, az már fel fogja adni az erkölcsi igazságokat is, és erre már utaltam is a homoszexuálisoknak a megítélésével kapcsolatba. De lehet mondani, hogy föladják ezek az egyházak az abortusszal szembeni álláspontjukat is. Nem foglalnak állást ellene. Fellazítják a házassággal kapcsolatos bibliai tanítást, és nem kelnek a védelmére ennek az isteni ajándéknak és rendnek. Olyan döbbenetes testvérek, hogy szétverik tulajdonképpen a családnak a fundamentumát ezek a protestáns egyházak. Visszavonulnak az eutanáziával kapcsolatos keresztény állásponttól. Teljesen kivonulnak a vallásoktatásból, és átadják az iskolákban a fiatalságot az erkölcs tanítóknak. Meghátrálnak a tudományos és technikai fejlődés által fölvetett etikai kérdések megbírálásának a vonatkozásába. Nem szólnak semmit a géntechnikával, a génmanipulációval, az embrionális kísérletekkel kapcsolatban. És lehetne sorolni, testvérek. Itt vannak ezek a hatalmas, több milliós egyházak, protestáns egyházak, és nem állnak a Biblia és az ő saját eredeti reformátori hitvallásaiknak az alapján. A templomokba elmegy az ember, ilyen típusú igehirdetéseket lehet hallani. Bekapcsolja a tévét, ez a fajta liberális protestantizmus árad rá nyugaton. Tudnunk kell még felőlük, testvérek, azt is, hogy ezek a felvilágosult protestáns egyházak, ezek alig várják, hogy rávethessék magukat, most idézőjelbe teszem ezt, rávethessék magukat a most Európai Unióhoz csatlakozandó országokban élő protestáns egyházakra, akik szerintük, vagyis szerintük mi, egy sötét elmaradottságban élünk. Mert még nem jutottunk el odáig, hogy leszbikus párokat a templomba megáldjunk, vagy esetleg vagyunk olyan intoleránsak, hogy nem fogadunk el egy homó lelkész párt a gyülekezetünkbe, mint egy vezető lelkész párt. Sötét elmaradottságban élünk. Valószínű, testvérek, hogy ha mi oda belépünk, akkor sürgetni fogják az egyházunk, a mi egyházunknak a vezetőit is, a zsinatunkat, hogy vegyük át az ő nézeteiket. Valószínűleg megvannak az ő eszközeik arra, anyagi eszközeik vagy más eszközeik, hogy kényszerítsenek is ebbe az irányba bennünket. Emlékszünk, testvérek, most ugyanez egy más síkról származó példa, de amikor most a készülődő háborúval kapcsolatban a magyar álláspont egy kicsit más volt, mint az Európai Uniónak az álláspontja, akkor azonnal a fejünkre koppintottak, mondván, hogy nem szabad nekünk mást képviselni, mint amit ők képviselnek. Ne nagyon jusson ez eszünkbe, mert nem kapunk érte dicséretet. Ez egy más dolog, de ez ugyanígy elvárható egyházi szinten is. Amennyire meg a mi egyház vezetésünket, testvérek, a püspökeinket, meg a zsinatunkat ismerjük, nagyon kétséges. Nagyon kétséges, hogy lesz lelki erejük ahhoz, hogy határozottan és hosszú ideig ellenálljanak a rájuk nehezedő szellemi vagy anyagi nyomásnak. És megálljanak ebben a nagyon nehéz konfliktus helyzetben. Talán ennyi dióhéjban elég a protestantizmus ottani helyzetéről, testvérek. Megemlékeznék külön a római katolicizmusról is. Különös módon a római katolikus felekezet Nyugat-Európában úgy tűnik, hogy konzervatív álláspontot foglal el felsorolt dogmatikai meg etikai kérdésekben, mint a protestáns egyházak. Ez úgy gondolom, hogy mindenképpen dicséretes. Valaki azt mondta, hogy itt mindig szidjuk a katolikusokat, hát nem szidjuk, most éppen elismerjük őket. Ugyanakkor az már nem dicséretes, hogy a reformáció óta a római katolikus egyház gyakorlatilag nem változtatott a tévtanain, sőt újabban gyarapította azoknak a számát. Konzervatívak, de ragaszkodnak a konzervatív módon a tévtanaikhoz. Az igazságokhoz is ragaszkodnak, nem csak a tévtanokhoz, de a tévtanokhoz is ragaszkodnak. Bennük tehát, testvérek, egy ilyen vegyes képződményt láthatunk, akiben az igazság a hamissággal keveredik. Konzervatív módon. Ugyanakkor, testvérek, ami szerintem még ennél is fontosabb, Róma kihasználja az ökumenikus mozgalomban rejlő lehetőségeket, és Európában úgy tűnik, hogy egyértelműen arra tör, óriási diplomáciai erőfeszítésekkel, hogy az Európai Uniónak a hivatalos vallása legyen. És elismertesse a pápát, mint az európai kereszténységnek a vezetőjét. Nemrégiben kiadtak egy dokumentumot, a Dominus Jézus dokumentumot, amiben közölték is az egész világgal, Európával is, és valószínűleg velünk akarták leginkább közölni, hogy az egész világon egyetlen egy testület jogosult az egyház névnek a viselésére, ők. Illetve az ortodoxia még rajtuk kívül, de leginkább ők. A többi protestáns egyéb felekezetek nem viselhetik joggal azt a nevet, hogy egyház. Ők a Krisztus egyháza. Tehát testvérek, a katolicizmus a régi hagyományait követve kész a hatalom megszerzése érdekében a legmesszebb menő kompromisszumokra is. Ezzel a katolicizmussal találkozunk ott, meg találkozunk a mi országunkban is. Végül, testvérek, a hitvallásos kereszténységről is hasonlok egy pár szót. Mert nem csak ez a liberálissá vált protestantizmus, nem csak ez a hatalomra törő római katolicizmus várott minket a kereszténység örve alatt, hanem vannak ott azért hitvallásos keresztjének is, hála Istennek. Vannak egyrészt olyan formában, hogy benne ezekben a nagy liberális egyházakban ellenzékként, de vannak úgy is, hogy ezektől a nagy protestáns egyházaktól függetlenül önálló egyházakban élnek. Vannak olyan református egyházak is Hollandiában, akik ragaszkodnak még a Bibliához, illetve a hitvallásaikhoz. Vannak ilyen református egyházak Írországban. Vagy Skóciában is. De vannak nem csak református, hanem vannak baptista vagy metodista csoportok is, akik még ragaszkodnak az igéhez, és az ő hitvallásaikhoz. És ilyen értelemben bibliai tanításokat és bibliai erkölcsiséget próbálnak széthürtölni, hogy így mondjam, abban a szekularizált világban. Nem sokan vannak. Nem sokan vannak. Az egész létszámhoz képest, ami ott az embereknek a létszámhoz képest, vagy a protestáns tömegekhez, vagy katolikus tömegekhez képest csak elenyésző ezeknek a száma. De vannak. Viszont testvérek, ezeknek a szegény testvéreinek, idézőjelbe teszem ezt, nem könnyű a dolguk. Nem könnyű a dolguk. Egyrészt utaltam rá, hogy az a készülődés alatt álló Európai Uniós alkotmány, az nem teljesen segíti őket. Nem egészen segíti őket. Van, aki azt mondta, hogy Isten és Biblia és egyház ellenesek azok a készülő alkotmánynak a megjegyzései, tételei, kitételei, és potenciálisan magukba hordozzák a keresztényeknek, a biblikus keresztényeknek a megbüntetésének a lehetőségét is. Ezen kívül fontos még talán tudnunk azt, hogy létezik ezekben az országokban egy úgynevezett diszkrimináció ellenes törvény. Egyik országban szigorúbb, a másikban nem annyira szigorú, de ezek a törvények lehetőséget adnak testvérek arra, hogy azokat a keresztényeket, akik bibliai tanításokat egyértelműen képviselik, akik missziót folytatnak, Bibliát terjesztenek mondjuk, vagy erkölcsi kérdésekben képviselik a Bibliának a tanítását, a munkahelyeiken vagy a templomokban. Nos, ezek a törvények, ezek az antidiszkriminációs törvények lehetőséget adnak arra, hogy ezeket az embereket megbüntessék. Van, ahol Van olyan ország, ahol már is büntettek meg keresztényeket. Súlyos pénzbírságokra. Azért, mert kimerték jelenteni mondjuk, hogy a homoszexualitás bűn. Ezért. Tudunk egy lelkipásztorról Németországban, akit börtönbe csuktak, azért, mert kiment az utcára, és magára tett egy táblát, amire az volt írva, hogy az abortusz ellen tiltakozott, és ezt Isten elítéli, mint gyilkosságot. Ezt börtönre ítélték, és már le is töltötte ezt a büntetését. Tehát testvérek, csak keveseket ért még ott a hitük, és a meggyőződésük, keresztény hitük és keresztény meggyőződésük miatt ilyen retorzió, ilyen büntetés, de a törvények, amik ott vannak, azok lehetőséget adnak erre is. Valaki elmondta, ugyancsak közülünk való testvérünk, hogy Svájcban egyszer valóban sietett az egyik városban, és homoszexuális fiatalok mellett vezetett el az útja, akik ott a nézeteiket propagálták az utcán, és minden áron rá akartak tukmálni egy traktátust erre a testvérünkre. Fogadja el, ő nem volt hajlandó elfogadni azt. Nem szólt semmit, de nem volt hajlandó elfogadni a traktátust, de engedjenek az útamra, hadd menjek. És az, a fiatal ember az kiverte a palávert, hogy micsoda intoleráns ember ez a testvérünk. Pedig még nem is szólt semmit arról, hogy a keresztény hite miatt nem fogadja el, vagy hogy ez bűn lenne, vagy valami. Semmi. Egyszerűen nem fogadta el azt a traktátust, és már is elkezdett kiabálni ott, és ott ment a csődület oda. Mi van itt? Mi történik itt? Ki ez az intoleráns ember? Ki ez a, van, aki úgy mondaná ma már, hogy fasiszta? Mert ez már ezt a jelzőt is magával húzhatja. Vagy finomabb esetben fundamentalista. Valószínűleg, hogy a testvérünk, hogyha följelenti a homoszexuális csoportnak adott tagjait egy bíróságon, hogy őt inzultálták a keresztény hite miatt, és alkalmazzák itt az antidiszkriminációs törvényt, valószínűleg, hogy őt marasztalták volna el, és nem a homoszexuálisokat. Kedves testvérek, nem úgy áll a dolog, hogy mi azt elgondoljuk, hogy az Európai Unióban aztán mindenki azt hisz, meg azt hirdet, amit akar. Elvileg igen, de gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a biblikus, hitvallásos értékeket képviselő embereknek a helyzete ott nem könnyű, és valószínűleg egyre nehezebb lesz. Onnan indultunk, testvéreim, hogy a küszöb előtt állunk. Egyéb szempontok mellett kérem a testvéreket arra, hogy fontoljuk meg ezeket a most elmondottakat is. Lássuk, hogy mi van ott a társadalomban, nagy vonalakban, és legalább ilyen általánosságokban, hogy elmondtam. Lássuk, hogy mi van az úgynevezett egyházakban is. Legalább ilyen általános vonalakban. Vár minket ott, testvéreim, egy kereszténység után is, sőt, egyre inkább keresztjén ellenes társadalom, és vár minket egy liberális protestáns egyház közösség. Kérdésem az, hogy kell ez nekünk? Mindenkinek magának kell válaszolni. Országunknak, a népünknek, az egyházunknak, ami jelenleg se áll, ugye a hitnek a magas fokán, kell az, hogy még akadálytalanabbul elárasszon bennünket, testvérek, mindaz, ami ott van. Emlékezzünk itt az Úr Jézusnak erre a szavára. Távozz tőlem, Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem csak az ember dolgaira. Vonjuk be a gondolkodásunkba, testvérek, ezt a úgy mondjuk vertikális szempontot, és nézzük Isten felől ezeket a dolgokat. Befejezem azzal, testvéreim, hogy ha mi belépünk az Unióba, akkor bizonyos értelemben egy szövetségbe társulunk. Egy már meglévő, fönnálló szövetségbe lépünk be. Szövetséget kötünk valakivel. A Szentírásból, testvérek, azt tanítja nekünk Isten, hogy alaposan fontolja meg mindenki, hogy kikkel vállal szövetséget. Az ő saját népének sokszor elmondta Isten, hogy ne kössenek istentelenekkel szövetséget. Inkább ő benne bízzanak, és vállalják ezt a nehezebb utat, de ne kössenek szövetséget az istentelen emberekkel és népekkel, akik körülöttük voltak, Ha azt megtették, azt Isten azt mondta, a lelki paráznaság. Sokszor sok proféta szólott, Jeremiás proféta, vagy más proféták is szólottak, és azt mondták a zsidóknak, miért mentek Egyiptomhoz? Mit vártok Egyiptomtól? Egyiptom olyan, mint egy nátszál, amire ha rátámaszkodik, valaki felszakítja a kezét, és az arcát is föltépi. És látjuk azt, testvérek, sokszor, hogy Izrael az isteni figyelmeztetések ellenére mindig szövetséget kötött, hol az asszírokkal, hol ezekkel, hol azokkal, az istentelenekkel. A vége mindig az lett, hogy ezek a népek gyakorlatilag vagy gyarmatosították őket, a szónak ebbe az igazi értelmébe, vagy az lett, hogy belesodorták Izraelt is a legszélsőségesebb istentelenségbe és bálványimádásba, ami miatt meg Isten ítélete érte utol őket. Nem jött ki soha jó abból, hogy istentelen emberekkel kötött az Isten népe szövetséget. Mi nem vagyunk Izrael. Mi nem vagyunk Izrael, de az biztos, hogyha mi Isten gyermekei vagyunk, Istenre figyelő emberek vagyunk, Jézus Krisztust akarjuk követni, akkor el kell gondolkozni, hogy kivel kötünk szövetséget. Lehet, testvérek, hogy a fejünk fölött megkötik ezt a szövetséget, és belépünk. Akkor majd elfogadjuk azt is. De azt ne várja tőlünk senki, hogy egy olyan szövetséget mi támogatunk, amelyik a megítélésünk szerint nem tetszik az Istennek. Mindenkinek magának kell döntenie, és mindenki maga felelős Isten előtt, hogy ebben a nehéz és nagyon súlyos következményekkel járó kérdésben, ami most itt előttünk van, hogyan fog dönteni. Kérjünk Istentől bölcsességet ahhoz, hogy jól tudjunk dönteni. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük te néked, hogy szembesítesz velünk, szembesítesz bennünket különböző nehéz dolgokkal. Köszönjük, hogy nem kell tudatlanságban lenni mostani világ, körülöttünk lévő világ vallási, hitbeli, lelki helyzetével kapcsolatban sem. Segíts, hogy ne tápláljunk magunkban semmiféle illúziót. Urunk, ez a világ, ami körülvesz bennünket, hívő embereket, ez tőled elfordult, és ez ellened fordult. Ez a világ és benne sajnos sok egyház is a te igédet elvetette, és a te erkölcsi törvényeidet elutasította. Urunk, segítsél bennünket, hogy ebben az országban, ebben a mi egyházunkban hadd legyünk mi egy olyan gyülekezet és egy olyan gyülekezetnek a tagjai, akik szeretünk téged, akik a te igédet mindenek fölött megbecsüljük, és hadd legyünk olyanok, akik a te igédet követjük, és engedelmes életünkkel dicsőítünk téged, ami megváltónkat, aki az életedet adtad értünk, és aki most uralkodsz a mennyben. Köszönjük néked, Urunk, hogy a te hatalmas kezedbe tehetjük magunkat, és tőled kérhetünk most bölcsességet ezekben a kérdésekben való döntéshez. Kérünk, segíts minket, hogy a lelki szempontokat is figyelembe véve tudjunk majd határozni, ha eljön az ideje. Köszönjük te néked, Urunk, hogy igédben eligazítasz minket a hétköznapi életünknek ezekben a kérdéseiben is. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk most a mi gyülekezetünket, és külön is kérünk azért a családért, akik az elmúlt héten koporsó mellett kellett, hogy megálljanak, hiszen váratlanul elszólítottad közülük a feleséget, az édesanyát. Kérünk téged, hogy a te vigasztaló szereteteddel áld meg ezt a családot, és vond magadhoz egy család minden tagjának szívét. Kérünk, hogy vigasztald meg őket, és te pótold annak, aki elment a helyét. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a mi fiataljaink, a gyermekeinket. Kérünk, hogy áld és őrizd meg őket is. Munkálkodj a kis szívükben és lelkükben, hogy téged megismerő és téged szerető emberekké válhassanak. Segíts, Urunk, bennünket, minnyájunkat és az egész református népünket is, országhatáron innen és túl, hogy téged dicsőítő emberekké válhassunk, akik rólad hitvallást teszünk, akik megmaradunk melletted még a nehézségek között is. Kérünk téged a mi népünkért, amelyik elvész az istentelensége és a materializmusa miatt. Könyörülj meg, kérünk, a mi honfitársainkon, hogy felé tudjanak fordulni, és keressenek téged, aki megtalálható vagy ma is. Köszönjük néked, hogy így bízhatjuk reád magunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szívünket és az életünket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen.